apostolok cselekedeteiről szóló könyv szakaszának felolvasása után nyilvánvaló, hogy az apostoli hitvallásnak az a sarkalatos igazsága kerül ma elénk, amit így mondunk minden alkalommal Jézusról. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Úgy gondolom, hogy a hitvallásunknak nagyon sok olyan része van, amit talán nehéz kimondani. Amit talán nehéz felfogni, nehéz befogadni, hiszen alapvetően a hit az nem egy könnyű dolog. Hogyha egy kicsit visszaemlékszünk arra, amit az első alkalommal elmondtam, ugye annak a szerencsétlen fiúnak, az édesapjának a szavai hangzottak el az evangéliumban az első alkalommal, ami ezt az egész sorozatot vezette, hogy hiszek Uram, segíts hitetlenségemen. Ez az első mondat már elárult arról valamit, hogy hinni a nem megtapasztalhatót, a nem láthatót, a nem foghatót mégis tényként kezelni nagyon sokszor borzasztó nehéz. De ahogy végig gondoljuk a hitvallásunkat, ahogy végig gondoljuk mindazt, amit mondjuk Jézusról tudunk, talán azok a részek, amik eddig voltak, azok egy picit a történeti, a földi, a kézzel fogható Jézushoz kötnek bennünket, hiszen arról, hogy egyáltalán földre jött, arról, hogy szenvedett a bűneinkért, ez talán egy kicsit könnyebb erről beszélnünk, arról, hogy föltámadt, hogy ismét az élet lett a győztes, ez már egyen nehezebb, mert hiszen az emberi tapasztalat az, hogy onnan még nem jött vissza senki, és aztán itt jön a mennybemenetel a végén, a Jézus történet földi volumenének a végén, hogy ráadásul földre mentek. Tehát még hogyha valamennyit is tapasztalhattunk belőle, ha valamennyit is még átélhettünk belőle, még hogyha ennek mondjuk csak az emléke marad meg számunkra az evangéliumban, akkor egy picit elkezd elszakadni ennek a világnak a realitásától az egész Jézus esemény, föltámad, ami már egy döbbenetesen új dolog, és aztán a végén pedig fölmegy a mennybe, és a mindenható Atya jobbján ül. Hát ha úgy tetszik, akkor teljesen kicsúszik a kezünkből. Nyilvánvalóan, hogy amikor ennek az egész sorozatnak a gondolata megfogant, és amikor egy-egy címet vagy egy-egy mondatot kerestünk ezeknek az ige hirdetéseknek a vezér gondolataként, vagy Isten tiszteleteknek a címeként, teljesen kézenfekvő volt ez a mai, hogy hol van Jézus? Hol keressünk? Hol lássunk? Hol találjunk meg? Hol vagy? Miért nem vagy itt? Vagy mégis itt vagy? A Jézus eseménynek és egyáltalán az egész hitvallásnak az egyik legnehezebb és legnehezebben megfogható tétele, ha úgy tetszik. Hogy fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya jobbján. Hogyha visszagondoltok a textusra, amit most felolvastam, tulajdonképpen már rögtön ott az első pillanatban a tanítványok is megmutatják az emberi gondolkodásnak a kézzel fogható, kedvelő emberi gondolkodásnak a mienségét és a mivelvétét. Hiszen amikor végre valamilyen formában fölfogják, hogy a Mester visszatért, amikor képesek már elhinni a tapasztalat nyomán, hogy a halálból is van visszaút, sőt, ami most már egyedül biztos ebben a világban, az az élet, mert a halál is megbukott egyszer, és amikor ennek az öröme, ennek a valósága eltörődik, és egy picit megrezdül a léc, mert Jézus összegyűjti őket, mert most már ne menjetek Jeruzsálembe, megkapjátok a Szent Lelket, majd előre jeleztem. Egy kicsit kezdni munkaszállni a bátorság, hogy álljunk meg mellett, mert most nekünk ezt miért kell mondani, mert majd itt van velünk a Mester, mert most megcsinálja a messiási birodalmat, visszáll Izrael házadát, a királysága éljen, az evelős fiak jobbról, balról, vagy jó, volt egy kis zűr, akkor majd ezt megoldjuk máshogyan, és akkor most kezdődik az, amire igazán vált. És akkor át kell élnünk annak valóságát, hogy bizony ez nem így megy a Jézusnál. És az ő országa nem egy kézzel foghatóan fölállított birodalom, és az ő országa az nem a Dávid királysága, nem Izrael régi dicsőségének az újbóli fölragyogása, ahol ők lesznek a minisztertanács, hanem valami egészen más. És bizony ebben még az is benne van, hogy ő térben és időben, mint fizikai valóság, meg fog szűnni között. Tehát ez a durva az egészben, hogy él, ez nagyon jó, mert látjuk, mert tapasztaljuk, mert Emmaus felé, ugye amikor mennek a tanítványok, az a kettő, a végén észreveszik, hogy tényleg kiről is van szó, és akkor többször is találkoznak vele, él, de át kell élniük, hogy nem tartatjuk meg magunkat. Nem mondhatjuk ezt, hogy a miénk, és akkor most folytatjuk a küldetést. Most Jézus igazán megmutatta, hogy mi is az ő hatalma, és mi is az ő hatalmának a lényege, hogy az ő szeretete az élet diadalát hozta el a világnak, és hurrá. Hanem valami egészen más történt. Rögtön az első pillanatban látszik a rövid távú emberi gondolkodásnak a kudarca. Mert aztán tudjuk jól a leírásokból, hogy a tanítványok, miután megtörténik a mennybe menetel, miután feszülten néznek az ég felé, és próbálják még követni az utolsó tized másodpercekig a mestert, mindig egy felhő eltakarja előlük. Tudjuk, hogy ezután a történet után, a pünkösdi csodáig bezárkóznak egy Jeruzsálem felsőház, és tanástalanul félelemben vannak együtt, és nem tudják, hogy hogyan lesz tovább. Nem tudják elképzelni az életet Jézus nélkül. Ez bizonyos szempontból nagyon szép. Mert ez mutatja a ragaszkodásukat. Hogy egyszerűen nélküle nem érzik biztonságban magukat, nélküle nem tudják, hogy lesz a holnap, hogy mit kell csinálni. Ez bizonyos fokig nagyon szép. Olyan szempontból viszont teljesen furcsa, hogy még a tanítványok sem értették meg igazán Jézus küldetésének a valóságát. Jézus megpendíti nekik, hogy igen, ti leszek a tanulim Jeruzsálemben, Samáriában, sőt az egész világban. Megpendíti azokat a hangokat, azokat a húrokat Jézus, hogy ennek az egésznek valahogy egyetemesség kéne lenni. Ez nem áll a mi kis maszekörömbírünk, kis zugevangéliumi agyéna az életgyőzés. És akkor mi lesz 2013-ban az orosháziakkal szeretnének örök életet? Hogy a túlóba jut el hozzájuk az örök? Hogyha én itt Jeruzsálemben megteszek egy-két csodát, és így elhozunk jobbra-balra, és egyébként megcsináljuk Dávid országát. A rövid távú emberi gondolkodásnak kudarca az, amit bemutatnak a tanítványok, és tulajdonképpen Jézusnak és az Istennek az a hihetetlen nagy gondolni világmegmentő szeretete, ami ezzel szemben áll, ez ütközik ebben a jelenetben ott az apostolok cselekedeteiben, és aztán persze Jézus győz. Mert ő nem mondja azt, hogy még maradok egy kicsit veletek. Még egy picit erősítettem a szíveteket, hanem azt mondja, hogy én, amit itt kellett megtenni, azt befejeztem, azt megtettem, megmutattam, hogy mekkora az én hatalma, és én innentől egészen máshogy vagyok jelen. És ez borzasztó nehéz elfogadni az embernek. Borzasztó nehéz elfogadni azoknak, főleg azoknak, akik ott voltak vele. Akik azt gondolták, hogy még 20 vakot meggyógyít, még 30 halottat föltámaszt, és nem 5000-nek, hanem 5 milliónak ad kenyeret. Jaj, de jó. De mi lesz azokkal? Hogy lesz tovább? Nem így folytatódik? És amikor kezdenek rájönni, pünkösd után, hogy Jézus valósága egészen más, mint egy földi embernek a valósága. És hogy igenis rá úgy van szükség, hogy ő megjelenhessen Antiókiában, és Rómában, és Tesszalonikában, és Kolossében, és Filippiben, és Patmosz szigetén, és Jeruzsálemben, és mindenütt a világon, az úgy nem fog menni, hogy ő most Szamáron üget Palesztinában. És hopp, itt van, az mire oda mennek, már nincs ott már. Ez így nem működik. Jézus küldetése nem egy ilyen földi misszió. Nem egy térhez és időhöz kötött dolog. Jézus küldetése az egész világhoz szól. Annak volt egy szakasza, ami térhez és időhöz volt kötve. Ez így igaz. Mert ebben a térben és időben, zajló időben, amikor az ember fölbírja fogni a kis véges elméjével, hogy mit jelent a végtelen isteni szeretet, meg a végtelen isteni hatalom, hogy tudni, hogy valaki az életét odaadja úgy értem, hogy azt se tudod, hogy se tudja, ki vagyok, és mégis fontos vagyok neki, és hogy a halál már nem is olyan biztos, mert megint él, ehhez kellett térben és időben emberek által fölfogható közegben megvalósuló esemény, hogy ezt az ember átélje, hogy ezt lássa, hogy ezt leírják, hogy ezt elmondják nemzedékről nemzedékre. Ezért kellett Jézusnak, kellett az Istennek egy térhez és időhöz kötött valóságot, amíg ezt ember számára meg tudja mutatni, és érthetővé tudja tenni. De utána nem maradhatott meg embernek. Nem maradhatott meg embernek, és akkor mondjuk azt a hitvallásban, a föltámadásra vonatkozó üzenet után, hogy fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján. Érdekes megfogalmazás ez a menny. Meg hogy fölment. Mert mi nagyon, nagyon fizikai módon gondolkodunk. És egyébként is ebben az egész ember-Isten viszonyulásban van egy ilyen lent föld. Tehát egy ilyen föld, meg ég, meg pokol, meg menny, tehát mi így vagyunk horizontálisan az Isten, meg így van vertikálisan, és ez állandóan meghatároz bennünket. Holott tulajdonképpen, ha megnézzük ezt a szót, az igazi tartalma, az nem valamiféle földrajzi, vagy nem valami csillagászati, vagy csillagföldrajzi kifejezés. És Jézus nem e világon látható valósága sem valamiféle földlen viszonyulás. Nyilvánvaló, hogy én nem kétlem akár a szemtanúk elmesélését, amit leír Lukás, vagy a tanítványoknak a beszélét, ami alapján megalkotja az apostolok cselekedetei, hogy Jézus távozásának volt egyfajta ilyen alulról fölfelé való haladása. Miért ne? Leírhatta volna úgy is, hogy eltűnt. De nem így írta le. Valószínűleg nem így volt. Ennek azért van valamiféle kifejeződése, hogy van egy földi világ, és van egy láthatatlan. Van egy más. Van egy olyan jellegű létezés, amit a mi értelmünk, a mi gondolatunk nem tud befogni, nem tud maradéktalanul megtapasztalni, és az Isten világa az ilyen. És ez egy darabig testesült és idősült, hogyha ezt az idétlen szót használhatom, valóságvá lett. És aztán utána megszűnt ez az állapot, de ugyanúgy jelen van, és ugyanúgy valóságos az Isten, mint az előtt és azóta. És az, hogy Jézus, miután elvégezte a földi küldetését, ezzel a mennybe menetellel, ezzel a furcsa átlényegüléssel, áttűnéssel, kitört a térnek és az időnek a korlátaiból. Ez a kulcsa és ez a lényeg ennek a történetnek. És ezért nagyon fontos, hogy ez megtörtént. Ezért nagyon fontos, hogy mi elmondhatjuk, hogy Jézus mennybe ment. És az, hogy ott ül az Atya jobbján, ez igazából egy olyan képies beszéd, ami azt jelenti, hogy ott ül a teljhatalomban. Ott ül azzal a hatalommal, amivel minden fölött ugyanúgy van hatalma, bár nincsen. És ha végig gondoljuk a 2000 év történetét, hogy Jézus nevében a keresztény közösség megmaradt, hogy Jézus nevében emberek élete változott meg, hogy emberek gyógyultak meg, hogy az egész világot át tudja formálni, és a keresztény közösségen, a keresztény emberen, a keresztény hiten keresztül valóságos változást és megújulást tud okozni a világban. Ez hatalom. Ez erő. Ez hatalom. Az Atya jobbján ül. Ez a régi kifejezés, hogy a legnagyobb és a legtökéletesebb király mellett jobb oldalon, mint egy ilyen képviselő vagy helytartó, aki mindent el tud intézni. Tehát az, hogy Jézus kitört tér és idő korlátaiból, az, hogy bármikor képes az emberi szívekben és ezen keresztül az emberi közösségekben, a világ életében változást előidézni, ez a legfontosabb és ez a legnagyszerűbb Jézus mennybe menetelében. Persze, hogy nehéz elfogadni, és itt lép be a hit, hogy nincs fizikailag közöttünk. És amit mondtam a 42. Zsoltárral kapcsolatban, valóban így volt, főleg az első keresztényeknél, akik Jézus szavaira utalva, Jézus gondolataira utalva, nagyon friss Jézus élmény miatt úgy gondolták, hogy én az ő életében, ő életükben, ha bár el is távozott most mondjuk fizikailag, hamarosan vissza fog jönni. És nem jött. És akkor jöttek a gúnyolódások, jött egyébként is az üldöztetéses hangulatban a keresztényeknek a kigúnyolása, a kinevetése, hogy mire vártok? Hát nem veszitek észre, hogy egyedül vagytok, nem veszitek észre, hogy nincs itt az Istenetek, hogy nincsen senkinek. És egyedül azt tudták ezzel szembeállítani, hogy hitték és vallották, hogy ő nem egy közömbös utazóként adjú világ, és nem törődött belette. Nem így távozott, hanem igazából mindenütt jelen valóvá vált, és másodszorban pedig úgy tudták megélni ennek a valóságát, és túlélni ennek a